kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, azokat az igéket, amelyek a mai igehirdetés alapigéi. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik fejezetében, a 11. verstől a következőképpen. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene, megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevében vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészséget mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti előjáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Amen. Olvasnám még az ige hirdetés elején a hétnek az igéjét, és ennek a vasárnapnak az elnevezése is szerepel benne. Péter első levele második fejezetének a második verse: mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mint újszülött csecsemők, kvázi módó geniti, ez a neve ennek a húsvét utáni első vasárnapnak. Tudjuk, hogy húsvét után következő vasárnapoknak is sorba mindegyiknek van valamilyen elnevezése. A húsvét valami új kezdetet jelentett az emberiség, a kereszténység történetében, történelmében. Új született, új lehetőség született az ember számára. A halál meghalt, és lehetővé vált az új élet mindazok számára, akik hiszik a feltámadást Jézus Krisztusban. Új élet, új szülöttek. Azt mondja itt az ige, hogy olyan kívánságaink legyenek, mint az újonnan született csecsemőnek. Hamisítatlan lelki tejet kívánjunk. Találkoztunk ebben az igében, a felolvasott ige részben másfajta kívánsággal is. Ez arra biztat bennünket, hogy figyeljünk oda, hogy mit kívánunk, milyenek a mi kívánságaink, és tanácsol is rögtön bennünket, hamisítatlan és lelki tejet kívánjatok. És akkor térjünk át a történetre, úgy kezdődött a felolvasás is, hogy mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, hát ki is volt ez az ember? Ez egy templomajtóban ülő koldus volt, aki rendszeresen ott kereste meg a napi betevő falatjára valót, a szükséges, a legszükségesebb dolgokat. Koldult azért, hogy élni tudjon. Alhamizsnát kért Pétertől és Jánostól, amikor látta, hogy mennek be a templomba, hát mindenkitől kért, igyekezett. Lehet, hogy ő egy kicsit, ez a két ember az ő számára még feltűnőbb volt, és azt olvassuk a megelőző versekben, hogy alamizsnát kért tőlük. És amikor megálltak mellette, akkor Péter azt mondta, hogy ezüstöm és aranyom nincs nekem, de amim van, azt adom neked. Hát ez így van, azt adhatjuk, amink van. Ami nincs, azt nem tudjuk adni. És milyen volt ennek a két tanítványnak? Péternek és Jánosnak? Egy ilyen mondat hangzik el tőlük. Kelj fel és járj. Mielőtt ezt mondták volna neki, azelőtt egy rövid kérésük is volt. Nézz ránk! Egy felnézésre volt szüksége ennek a koldusnak, ne a földet, a port, meg a maga nyomorúságát nézze, hanem nézzen fel azokra, akiktől remélhet valamit. És utána elhangzott ugye a utasítás, kelj fel és járj. Hát éppen ezt nem tudott. Éppen arra lett volna szüksége, hogy ami eszünk szerint is, hogy azt mondja neki Péter is, meg János is, hogy hát gyógyulj meg. De ezt is hiába mondják, ez lehet egy kívánság. De mit tudok én magamtól igazán tenni azért, hogy meggyógyulja, hogy ami eddig nem ment, az ezután menjen az én életembe. Kelj fel és járj. És utána azt olvassuk, hogy felállt, segítettek a kezénél megemelni, aztán fölállt és ugrándozva dicsérte az Istent már a templomban. Nem csak annyi történt vele, hogy be tudott menni a templomba, az is nagy dolog, hogyha eddig nem tudott, most tud járni és be tud menni a templomba. De hangos szóval mindenki szeme látára, füle hallására dicsérte az Istent. Nem tudom előtte mit tett, az nincs leírva róla, zúgolódott-e, vagy dicsérte az Istent. Voltok a zúgolódni, hiszen mindenki egészségesen járt, kelt, mellette futottak, ő pedig ott volt kénytelen nyomorogni a templomajtóban. Most pedig járni tud. Elképzelni is hatalmas csoda és nagy dolog, hogy tudok járni. És aztán nem állt meg itt, hogy tudott járni, hanem volt benne valahol hálaadás forrása, dicséret, Isten dicséret forrása. Tudta dicsérni az Istent. De sokan nem tudunk hálát adni, dicsérni, köszönni. De néha emberekben van dicséret forrása, hálaadás forrása is. Én sose felejtem el, egyik munkahelyemen két kis fiatal lányt, akik akkor kezdtek úgy hitben megindulni. 18-19 évesek lehettek, tehát az első fizetésüket is ott kapták meg azon a munkahelyen. És néhány alkalom után mondja az egyik közülük, hogy tetszik tudni, Éva néni, én minden fizetésemet külön megköszönöm. Amikor felveszem, amikor aláírom, hogy beletehetem a tárcámba, a táskámba, a zsebembe. Nem sok embertől hallottam ezt, A legtöbben inkább, akkor még ezek a nagy listák voltak, összehasonlították, ugye, hogy mennyi van az előzőnek, mennyi van nekem, és zugolódtak. És ma is, ha az emberekre odafigyelünk, mit hallunk leginkább? Legyen az egy buszmegállóba, odaülök egy padra, a mellettem lévő elkezd zúgolódni. Hogy késő jön a busz, hogy én nem. Mindig van ok nagyon sok embernél arra, hogy zúgolódjon. Minél jobb néha az emberek élete, annál inkább zúgolódnak. Ezt én munkahelyeken figyeltem meg, hogy nem lehet az embereknek eleget tenni. Mert mindig lesz olyan, ami még attól több, és ami nekik esetleg nem áll rendelkezésükre. Amit úgy gondolnak, hogy ők nem kapják meg. Egyre inkább ezt látom a körülöttem élők között, hogy elfelejtik azt, amit megkaptak, és csak arra néznek, ami hiányzik. Azt is az egyik ilyen idősek otthonába éltem át, hogy egyik néninek születésnapja volt, és volt egy haragosa, és az nem ment ki őt köszönteni. A többi mind kint volt, vagy 30-an ott ültünk, és őt köszöntöttük. És akkor, mikor a torta osztásra került sor, mondom, tessék bevinni a haragosnak, és ugye biztos jól fog esni neki. Nem, az nem fogja elfogadni. Tessék megpróbálni. Aztán jött vissza sírva, hozva a tányért, hogy ugye mondtam, hogy nem fogadja el. Eleve ezt feltételezte is róla. Nyilván az ő szívesen, igazán azzal volt tele, hogy odaadom, de jó lesz, barátkozni fogunk. Hanem úgy is olyan ő, úgy se fogja elfogadni. És akkor külön próbáltam kérni, hogy hagyja már abba, hát itt vagyunk 30-an, ő érte. És az az egy az, aki meghatározza most az egész alkalomnak a légkörét. Egy nincs ott, 30 ott van, és ő az egyre néz, aki nem jött el hozzá, és nem a 30-ra, aki érte ott van. Ilyenek vagyunk mi emberek, egyrészt megbélyegezzük, vannak előítéleteink, amik általában nem pozitívak, hanem inkább negatívak, és meghatározza az életünket. Miért van annyi keserű és depressziós ember? Meg kéne kérdezni, hogy reggel hálát adtál-e, hogy le tudtál szállni az ágyról. Ja, hát azt nem. De hát az olyan nagy dolog. És még mi minden nagy dolgot lehetne egy napon át összeírni. Hogy nem csak azt, hogy járni tudtam, hanem hogy talán volt mit ennem, hogy megjelent valaki, akit szeretek, és nincs határa annak, hogyha össze akarnánk írni, hogy mi jó volt. De akar egy-két rossz is, és akkor az fogja az én életemet arra a napra meghatározni. Azért jó ezt tudni olyan szempontból is, hogy sose felejtem el az egyik lelkész főnökömet, aki reggel fütyülve, derűsen jött be. Nem sokszor volt, hogy ugye azzal kezdődött volna a nap, hogy éneket fütyülve, derűsen jön be. Meghatározta ott a munkatársi közösség egész napját. Az a jókedv, amivel ő bejött, akkor ez a felszabadultság. Mi nagyon sokszor csak azt várjuk, hogy minket derítsenek jókedvre. És vajon mi jókedvre derítjük-e a többieket? Mit várunk? Kitől mit várunk? Ez a koldus is várt. Várt ezüstöt meg aranyat, lehet, hogy nem feltétlenül ilyen módon, valamiféle segítséget, valami vagyoni segítséget, dologi segítséget, ami az ő életét segíteni. Meddig? Hát addig, hogy ne halljon meg. Hogy éppen elég legyen azt a napot túlélni. De hogy ő utána minőségileg egész más életet is élhet, ha valami más történik vele. És ezzel a koltussal ez a valami más történt meg. Mert az, hogy bement a templomba, és Isten dicsérő éneket énekelt, az arról szól, hogy az egész belseje megváltozott. Addig volt egy megbélyegzett koldus, lehet, hogy úgy hívták, hogy a sánta koldus, nem tudom, hogy szoktunk mi az ilyen típusú embereknek nézni, legyenek csak fogyatékosok, vagy öregek, nagyot hallók, süketek, de sokat ócsárolják a süketeket, és bélyegzik meg őket. De ez csak egy része az ő életének. Ez az ember nem csak a testi egészségét kapta meg, hanem azt is, ami előtte ugyanúgy nem volt neki, a lelki egészségét sem. Mert Isten nélkül az embernek élni csak nyomorultul lehet, csak nyomorogni lehet. De ez az ember megkapta azt, ami az örök életre szóló egészség volt. Nem egy fél, vagy negyed, vagy attól is töredékebb egészséget kapott, hanem olyan egészséget, amire azt írja a Biblia, hogy vissza a tőle való hit, mármint a Jézus Krisztusban való hit, visszaadta neki a teljes egészségét. Illetve odaadta neki a teljes egészségét, hiszen nem volt mit visszaadni, hanem oda kellett neki adni. Péter és János ennek az eszköze volt. Az egyik szereplője ennek a történetnek, és egyik főszereplője nyilván ez a sánta ember, akiben hatalmas változás történt. Új élete lett, újjá született. Egész másképp folytathatta az utána következő életet, mint ami előtte volt. Újjá szült, újjá lett élet, amelyik mozog, amelyik járkál, és amelyik dicséri az Istent, mert a lelke is ott van, abban az egészséges állapotban, amikor lehet dicsérni Istent. A másik, ugye már többször szó került róla, a másik főszereplője ennek a történetnek Péter, illetve Péter és János. Szinte mindig együtt vannak emlegetve a Bibliában ez a két apostol, és az apostolok életében is megfigyelhetjük azt, hogy az ő életükben is valami változás volt. Miért? Képesek meggyógyítani egy sántát. Volt olyan, amikor a hegyről lejöttek az Úr Jézussal, és ott az emberek azzal a panasszal fogadták Jézust, hogy szóltunk a tanítványaidnak, de nem tudták meggyógyítani. Most meg azt mondják ennek az embernek, van hozzá merszük, van hozzá hitük, hogy azt merjék mondani, hogy nézz ránk, kelj fel és járj. Nem kis hit kell hozzá. Nem tudom, hogy a testvérek között volt-e olyan, hogy valami nagy nyomorúság láttán eszünkbe jutott, hogy nem tehetnénk itt most egy csodát. Én emlékszem a fiatal hívő életemre, hogy megkísértett ilyen gondolat, hogy de jó lenne Péternek lenni, és azt mondani, hogy kelj fel és járj. És a szemem láttára elindulna. Vágyunk az ilyen látványos nagy csodákra. És én olyan hálás vagyok azért, hogy akkor ott Péter és János megtehette ezt a csodát, és azért is, hogy ma nem feltétlen ebben kell keresni az igazi lelki életet, az igazi hitet, hanem a hitben kell keresni. És erre segít bennünket a feltámadás utáni történet az apostolokkal, amit ugye hallhattunk, hogy bemegy Jézus, és akkor azt mondja a hitetlenkedő Tamásnak, hogy na, nyújtsd ide az ujjadat, tedd ide a kezedet, és akkor majd hinni fogsz. És Tamás nem teszi már oda. Nincs szüksége rá. Ott van, ahol Jézus van, és ő ott elkezd hinni. Én Uram, és én Istenem. És mi az Úr Jézus válasza? Mivel láttál engem, Tamás, hiszel? Boldogok, akik nem látnak és hisznek. A még boldogabbak azok, akiknek nem kell mindent ésszel, érzékszervel látni. És ismerünk embereket, akik talán ilyen módon jutottak valamilyen hitre, hogy érzelmeiket érintette, vagy láttak, vagy vágynak valami ilyen típusú csodák után, és akkor elmennek idegen lélek után, mert ott történnek ilyen dolgok. Menjünk inkább oda, mert ott látvány is van. A mai kor jellemzője a látvány. Legyen minden látványos, és legyen élmény. Jézus pedig azt kínálja nekünk, ne ezekre vágyjatok, ne ezeket kívánjátok, ugye a kívánságról volt szó, hanem boldogok, akik nem látnak és hisznek, mert a hit több minden testi tapasztalásnál, minden testi érzékelésnél, érzelemnél, megértésnél, de sok embert akadályoz az esze a hitre jutásban. Mert nem csak azt mondják ma is, hogy hiszem, amit látok, hanem azt is, hogy hiszem, amit tudok, meg megértek. Hát ahhoz minek már a hit? Olyan kombináció ez, mintha azt mondanám, hogy azt látom, amit hallok. Hát az két külön érzékszer. A hit az fölötte van minden egyébnek. A nem láthatók megragadására. Éppen a nem láthatók. És akik mindig látni akarnak, azok azért vannak akadályozva, mert a hit a nem látható dolgokat látja, olvassuk el a zsidókhoz írott levélben. Megragadni hitben Jézus Krisztust, elhinni nekünk igazán hitben kell, hogy mindaz megtörtént, ami megtörtént 2000 évvel ezelőtt, ugye erre is szoktuk mondani, hogy de jó azoknak, akik ott voltak, semmivel se jobb, sőt nehezebb volt, mert éppen az ismeretük akadályozta. Hiszen ez a názáreti ácsnak a fia, hát hogy lehetne ez a messiás? Mi pedig tele vagyunk bizonyságokkal azóta, mennyi olyan csoda történt, akár a feltámadás csodája, akár a feltámadás utáni csodák, amik az apostolok életében történtek, hogy legyen szemtanú is. Isten még erről is gondoskodott, hogy tudja, hogy ilyen emberek vagyunk, akik ennyire kötődünk a látotthoz és a hallotthoz, hogy legyen szemtanú az apostoloknak bemutatott, fogható, látható, érzékelhető csodákat. Aztán elment úgy, hogy igazából a hitet tette az ember számára a legfontosabbá. És még adott hozzá valamit, amivel ezek az apostolok is már rendelkeztek itt, amikor ezt a csodát tették. Azt mondja a tanítványoknak, nem hagylak titeket árván. Ugye elküldöm hozzátok a pártfogót, a Szent Lelket, aki majd mindent megmagyaráz nektek. Olyan félretett dolog a keresztények életében is általában a Szentlélekkel foglalkozni. Pünkös, Szentlélek kitöltetése. Péter és János itt már pünkösd után voltak. Húsvét után voltak, és pünkösd után voltak. Azaz Jézus feltámadt, és kitöltetett a Szentlélek. Két olyan dolog, amihez az ember nem tud semmit hozzátenni, se azért, hogy megtörténjen, se azért, hogy felfogja. A megtörténése a feltámadásnak isteni dolog volt, és a Szentlélek elküldését Jézus ígéri meg, és teljesíti is pünköstkor. Az ember itt egyet tehet, amit ez a sánta tudott tenni, felnézett az apostolokra, és engedelmeskedett. Ott kell lenni az engedelmesség lelkének. A hit és az engedelmesség az, amely új életre szülte tulajdonképpen a sántát is, meg az apostolokat is, és azóta minden embert, aki komolyan hitre jutott, Jézus Krisztusban való hitre, és akiket tud vezetni és irányítani a Szentlélek, és nem a saját eszük és kívánságai, azok az emberek hit és engedelmesség által lehetnek kapcsolatba az Úr Jézussal és a mennyei Atyával. És lehet előttük az igazi életcél az, hogy üdvösséggel jussanak. Mert nincs más cél. Nem másért jött az Úr Jézus, mint azért, hogy az emberek számára lehetővé tegye az üdvösséget. Mert mi az üdvösség? A Teremtő Istennel, mint Atyával való örök közösség. Aki nélküle él, az a hitetlenségben, a nyomorúságban, a kárhozatban tölti majd azt az örökkévaló életet, amit Isten az emberbe beleteremtett. Mert honnan van az élet bennünk? Maga az élet honnan van bennünk? Isten egyszer úgy gondolta, hogy legyen. Nekem is, meg mindenkinek. Hiába akartunk mi gyereket, ha ő nem adott. És mi magunkat sem, mi akartuk, hogy legyen. A élet teremtése Isten külön maga számára fenntartott. Csodálatos lehetőség, teremtő csoda, újra meg újra, minden nap. Nem tudom, hány új élet születik. Az mind Isten csodája. Ma nincsen csoda, hogy ne lenne. Rengeteg ember született már erre a földre, mind Isten akaratából, Isten parancsszavára, hogy legyen ez az élet bármilyen. Ugye fogyatékosok között dolgozva sokat megkérdezték sokan, hogy minek engedi Isten. Van merszünk számon kérni Istent, hogy minek engedi. Kénytelen Isten engedni, miután az ember engedett a sátán szavára, ott a paradicsomban. Isten ezt eredetileg eltiltotta. Honnan tudjuk? A jó és rossz tudásának fájáról pedig nem ehet. Amit megteremtett számára, arra azt mondta, hogy minden jó, minden igen jó, egyetlen rossz van, arról ne vegyél. És az ember arról vett, és elszabadította a rosszat, mint egy árvizet. És akkor még mi kérjük számon Istent, hogy miért engedi? Az a nagy csoda, ha egy ember viszonylag éppen és egészségesen születhet meg, mert a bűn azóta fertőzi az embert. Már úgy születik, fertőzött magból, és azt tudja csak továbbadni. Ne legyünk büszkék, ha esetleg csodálatos gyermekeink vannak, az Isten ajándéka. És kész csoda, hogy egészségeseket adott, akár gyermekben, akár unokában, mert ez az ő irgalma és kegyelme. Hogy azért gondoskodik arról, hogy valamiképpen egy élhető fizikai életet éljünk ebben a múló világban. Mi célból? Nem azért, amiért a mai hívők sokszor fáradoznak, hogy jól érezzék ott magukat az emberek, hanem azért, hogy eljussanak a célhoz, ahonnan az előbb indultam, az üdvösséghez. Visszakerülni abba a tényleg egészséges, teljes életbe, amit Isten az embernek szánt. Ezért küldte el az egyszülött fiút, és ezért jutnak el Péterék is rögtön odáig, hogy a odatóduló sokaságnak megállt mondanak, amikor azok ott, azt gondolják, hogy ez a két ember tett ilyen csodát, és Péter elkezdi mondani azoknak, akik ott vannak, azt, amit lehet, hogy ő azelőtt nem tett volna, de most mondja, hogy nem én. Ő másra mondta azelőtt, hogy nem én, ugye én soha nem tagadlak meg téged, vagy nem botránkozom meg. Most pedig arra mondja, hogy nem én tettem ezt a nagy dolgot. Mennyire más lett, fentről leszállt. Alászállt ez az ember a büszkeségében. Letette a maga büszkeségét, és tud felmutatni Jézus Krisztusra. Úgy kezdi ugyan a bizonyság tételét, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob istene, miért így kezdi vajon? Mert tekintettel van a jelenlévőkre, akiknek a vallása eddig e körül forgott. Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ami atyáink istene, megdicsőítette fiát Jézust. Egy mondaton belül eljut Jézus Krisztusig, és elkezdi nekik mondani, mindazt nem olyan részletesen van leírva, ahogyan az az evangéliumokban le van írva, de összefoglalóan elmondja, hogy azt a Jézust, akit viszont ti kiszolgáltattatok. Kiszolgáltattatok a gyilkosoknak. Megtagadtatok, és úgy döntöttetek, hogy a szentet, hogy a gyilkost kéritek ki, hogy a Barabást, a szentet és igazat pedig megtagadtátok. Egyik központi mondata ennek az igerésznek ez. A szentet és igazat megtagadtátok. És ezt Péter nyíltan oda mondja az ott lévő sokaságnak, talán elöljáróikkal együtt hallgathatják, hogy ti voltatok azok a Krisztus gyilkosok, akik a szentet és igazat megtagadtátok, cserébe szabadon engedtétek az embergyilkost. És akkor tovább vezeti őket ezen az úton, egyrészt így, hogy a szentet és igazat, az élet fejedelmét megöltétek. Az Isten azonban nem tett pontot itt az egészre, hanem feltámasztotta őt. Ezt is elmondja, bár tudják, csak nem jutottak el mégsem igazán ennek az elfogadására. Az Isten feltámasztotta őket, aminek mi tanúi vagyunk. Figyeljük az Isten gondoskodó szeretetét. Tanúkról is gondoskodik. Hogy az embernek, amire gyengeségénél fogva szüksége van, megkapja, csak hogy végre higgye. Mert ez a legfontosabb egy ember életében, hogy az ő nevében higgyen, és akkor átélhetik majd ők is azt, hogy teljes egészségre vezeti őket. És befejezésül ezt mondja nekik, tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Vajon mit szoktunk mi kívánni embertársainknak? Pláne az ellenségünknek, pláne akikről tudjuk idézőjelben, hogy Krisztusgyilkosok, mint Péter és János. Azt kívánták nekik, hogy töröltessenek el az ő bűneik is. Ja, hát a miénket azt mindig szeretnénk, ugye, ha eltörölve lenne. De vajon annak, aki olyan sokat bosszantott engem, olyan sokat ártott nekem, és most is csak azt teszi, tudjuk-e azt kívánni, hogy töröltessenek el a ti bűneitek is? Következő fejezetben börtönbe kerülnek mindazért, ami történt. És talán akiknek ezt a jót kívánta, azok is hozzájárulnak, hogy börtönbe küldjék az apostolokat. Ha valami rossz történik velünk, mi születik meg a szívünkben? Ami Jézusnak a kereszt fel, bocsáss meg neki, mert nem tudják, mit cselekednek. A kereszt óta ilyen vallásos életeknek kellene lenni, akik eljutnak a hitben odáig, hogy bocsánatot kérnek a rossz akaró számára, a csak problémát okozó munkatárs, családtag vagy bárki számára, és azért imádkozik, hogy Isten bocsássa meg az ő bűneit. Én úgy gondolom, hogy ehhez azért jutunk el sokszor nehezen, mert a saját bűneinkkel sem számoltunk le igazán. Nem vittük oda az ő színe elé, nem kaptunk rá bocsánatot, és igazán azt tud bocsánatot adni, aki kapott is, azt tudjuk továbbadni. Péter és János ezt már ott meg tudták tenni, hogy adtak azoknak, a sokaknak, akik nem voltak testileg sánták, csak éppen lélekben voltak bénák és halottak. Mert megkötözte őket a bűnük, meg a megbocsátani nem tudott mások bűne. Mi kötöz vajon meg bennünket? Saját bűneink, azok, amik fogva tartanak, és ami miatt nem tudunk hitben előre lépni, azok a meg nem bocsátott bűnök, amiket másoknak nem tudtam megbocsátani. Nagyon sok ember él ennek a terhe alatt, és csodálkozik, hogy úgy marad az ő hívő élete olyan langyos, és igazán nem képes semmire, mert amíg ott van a szívében a megbocsátani nem tudás, addig nem lesz más élete. És ahhoz, hogy megbocsátani tudjon valaki, ahhoz pedig ugyancsak csodára van szükség. Annak a csodájára, hogy elfogadom, hogy ott a kereszten az egyik lator helye az enyém, mindaddig, amíg el nem jutok odáig, ahova a másik lator jutott, hogy emlékezzél meg rólam, Uram, és hogy bocsásd meg az én bűneimet, mert én méltán szenvedek, de te méltatlanul szenvedsz. Hányszor mondtuk ki, hogy én méltán szenvedek? Hányszor vallottuk meg Istennek és embereknek, hogy megérdemlem a büntetésemet? Amíg igazat nem adunk az Istennek, igazad volt, Isten, hogy értem, odaadtad Jézus Krisztust, addig nem tudunk új életet kezdeni. Túrmezei Erzsébetnek van egy verse, aminek az a címe, hogy Húsvét után, és ebben arról beszél, hogy van az embernek egy húsvét, vagy az emberek között vannak húsvét előtti életűek, és vannak húsvét utániak. A húsvét előtti sokféle nyomorúság jellemzi, hitetlenség, sírás, könyv, tehetetlenség. A húsvét utánit az, ami Péterékkel is történt, hogy nem azt mondja már, hogy majd én tudom, hanem azt fogja mondani, hogy nem én, hanem az én Uram. Hányszor tudtunk átmutatni a dicsőséget nem magunknak gyűjteni, hanem a kereszten megfeszített, de feltámadott Jézus Krisztusnak. Továbbadni. Egy komoly hívő néni mondta, amikor fiatalként ezzel küzdöttünk, hogy tehát hiszen, ha megdicsérnek, mit csinálja? Hogy ne spájzoljam be. Ugye, mert ha egymásra rakjuk a sok dicséretet, akkor az nagyon el fog terebélyesedni. És akkor azt mondta, hogy én mindig azt szoktam mondani, ha megdicsérnek, hallod, Uram, dicsérnek téged. Nem magának spájzolja be a dicséretet, a dicsőséget, hanem továbbítja annak, akit illet. Így lehet húsvét utáni életet élni, a Sánta módjára is, hogy örül és dicséri az Istent, továbbítja a dicséretet, nem Páléknak, vagy Péteréknek is, és nem embereknek, hanem annak az Istennek, aki neki életet, egészséget és örök üdvösséget készített, és az immár hit és engedelmesség által az övé lehet. Isten áldjon meg bennünket is, hogy hit és engedelmesség által miénk lehessen az üdvösség. Amen. Imádkozzunk. Hadd áldjunk téged, mennyei édesatyánk, hogy te jó előre eldöntötted, hogy a te végtelen szeretetedből és irgalmadból, ha szükség lesz rá, odaadod az egyszülött, szent és egyetlen gyermekedet, Jézus Krisztust, hogy ő halljon meg helyettünk és érettünk, hogy ő tegyen eleget bűneinkért, hogy ő fizesse ki az adósságunkat. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy igent mondtál erre a küldetésre. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, ha sokszor olyan jelentéktelenné válik életünk során mindaz a nagy dolog, amit így cselekedtél. Kérünk téged, hogy legalább most húsvét táján még megelevenedhessen bennünk az a mentő szeretet, amelyiket nálad látunk az emberek iránt, és hadd kaphassunk ebből a mentő szeretetről, ha mi már hiszünk benned, és elfogadtuk az üdvösséget, te érted és te általad, hadd tudjuk azt mások felé is vinni, ahogyan az apostolok, Péter és János is tették ezt. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk életünket, hogy legyen így általad megáldott, üdvösségre mentett és üdvösséget segítő a másik ember életében is. Dicsérünk téged most is, hogy ezt akarod munkálni bennünk. Amen.